tehát a bójai. Biblioteca Telekiana.
Miután 1860. január 27-én a hűséges gondozó Szőcs Júlia remegő kézzel leírta, hogy így már nincs mit tagadni, a kapitány úr nincs többé. A marosvásárhelyi várparancsnok Bolyai János minden írását lefoglaltatta. Utasítást adott, hogy rakják azokat a ládákba, és vigyék be a várba. Kis elemér, matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából.
Életét 25 éves korától elsősorban emésztési zavarok, idült gyomor, hurút és székrekedés kísérte végig. Kis elemér, Olágál Róbert, újabb fejezetek Bolyai János életművéből.
Bedőházi sem tudott fölébe emelkedni annak a kisvárosi gyűlöletnek és megvetésnek, amely a két Bolyai közül a fiút, a matematika történetében a sokkal nagyobbikat, halála után még 40 évvel is üldözte. Dávid Lajos, a két Bolyai élete és munkássága.
János az emberi boldogságot tehát az emberi belátásra építi, amiről az évezredek tapasztalatait leszűrve sajnos meg kell jegyeznünk, hogy eléggé naívnak tűnő alapozás. Veszeli Tibor, Bolyai János az első 200 év.
Bolyai János felfedezésének fogadtatását illetően volt egy másik jellegű probléma is. A kortársak nem értették meg. Prékopa András, Bolyai János felfedezésének előzményei és utóhatása.
A kéziratok sorsa éppen olyan kétségbejtően szomorú, mint Bolyai János egész élete. Benkő Samu, Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai, első kötet.
Bolyai János öntudatos magyar volt, és az is maradt, a bécsi katonai nevelés elnemzetlenítő, kozmopolita törekvésű nevelése ellenére is. Alexics György, Bolyai János világa.
Küszködni kellett vele, mert sehogy sem akart a színpadra lépni. Végre hosszas rábeszélés és ostromlással kituszkolták kezében a hegedűvel. Bolyai János megállott, hangolt, egy-két hangpróbát vett, azzal kifutott, és nem lehetett többé behozni. Elréti Lajos, Bolyai János a hangverseny pódiumon.
Don Diego de Estrada, spanyol táncmester jegyezte fel azt a jelenetet, amikor a gyulafehérvári fejedelmi palotában előadtak egy általa betanított balettműsort. Az abban gyönyörködő Bethlen Gábor a főrangú urakhoz fordulván így szólott. Valljuk be, barbárok vagyunk. Benkő Samu, Bolyai János és a tudományegyetemek.
A véletlen és az elszigeteltség sodorta elébe azt a nőt, Orbán Rozáliát, aki életét semmivel se tette elviselhetőbbé. Veszeli Tibor, Bolyai János matematikai munkássága.
Talán jogunk van azt feltételezni, hogy Bolyai egyetemesség igénye a matematikus alkatából, társadalmi érdeklődése pedig az egyetemességgel szembeszegülő társadalmi korlátok érzékeléséből származott. Bretter György, a felőrlődés logikája.
Avec des facultés et des dispositions intellectuelles aussi exceptionnelles, Jean Bolyai fut devenu rapidement pour Gauss un collaborateur plutôt qu'un disciple. quelle magnifique résultat, la science ne-t-elle pas été en droit d'attendre de l'effort commun de deux semblables génies? Encore une fois. Avec des facultés et des dispositions intellectuelles aussi exceptionnelles, Jean Boyeuil fut devenu rapidement pour Gauss un collaborateur plutôt qu'un disciple. Quel magnifique résultat la science n'a-t-elle pas été en droit d'attendre de l'effort commun de deux semblables génies? Kiemelkedő szellemi képességeivel Bolyai János rövid időn belül nem csak tanítványa, hanem munkatársa lehetett volna Gaussnak. Micsoda eredményei lettek volna ennek a két egymáshoz méltó tudós zseninek a válvetve végzett munka során. Paul Barbarin, La géométrie non euclidienne.
Lucid și profund, Boyeuil a înțeles destinul acestei provincii tulburate de evenimente, unde românii și maghiarii își trăiau istoria. Az elhivatott és elmélyült gondolkodó Boyeuil megértette végzetét e forrongó vidéknek, ahol románok és magyarok élték a rájuk szabott történelmet. Professzor dr. Ioan Vlad, megnyitó beszéd Boyeuil János születésének 175. évfordulóján rendezett emlékülésen, a Kolozsvár napokai Bábes Boyeuil Egyetemen.
Mert hiszen Boyeuil Jánosnak volt egy Boyeuil Farkas nevű atya, de Boyeuil Farkasnak közelben még egy olyan embere sem volt, aki egy negyed résznyire is megértette volna, akivel eszmét közölve bujanövésű gondolatvilágát a termés biztosítása véget gyéríthette volna. Bedőházi János, a két Bolyeuil, élet és jellemrajz.
Bizonyos, hogy János nevelésében is voltak hibák, de lehetetlen fel nem ismerni lelki tulajdonságainak képén az anyai szerencsétlen örökség vonásait. Szabó Péter, Boyeuil János ifjúsága.
Boyeuil János tehát egyike a zseni és őrültség legérdekesebb és legnagyszerűbb eseteinek, mert itt azt látjuk, hogy egy óriási nagy intellektus és tehetség hogyan küzdött évtizedeken át a gyógyíthatatlan elmebajjal. Szirmainé Pulszky Henriette Boyeuil János életének és munkásságának lélektani értelmezése.
Boyeuil János leszármazottai közöttünk élnek. Sarlóska Vince Ernő, Boyeuil János házassága a köztudatban és a dokumentumok.
Boyeuil János megmaradt kis koponya részéből megállapítható, hogy koponyája nagyobb és szélesebb volt, mint apjáé. De oly kevés rész maradt meg belőle, hogy abból János koponyáját rekonstruálni még nagy hibaforrás mellett sem lehet. Dr. Hincs Elek, átöröklés a bolyaiaknál.
Nem igen akad olyan regényíró, aki Boyeuil János geometriáját és annak hagyományostól eltérésének jelentőségét megérteni, és azt beépíteni tudná regénye vázába. Így nem közelíthetvén meg az alkotás lélektan mélyebb régióit, maradt számára a fantáziát élénkítőbb, felszínen érvényesülő vagy képzelt tulajdonságok dramatizálása. Dr. Lambrecht Miklós, Boyeuil János, mint regényhős. Thank you.
Hölgyeim és uraim! Bolyai Jánosról, a 19. században élt magyar tudósról, a nem euklideszi matematika megalkotójáról szeretnék önöknek mesélni. Zseni volt, legalább akkora, mint Einstein. Csak hogy ő nem kapott Nobel-díjat, és egyetlen fényképfelvétel sem maradt róla, de nem azért, mert akkoriban még nem volt sem Nobel-díj, sem fényképezőgép. Nyomorúságos körülmények között halt meg, teljesen ismeretlenül. Az Einsteinnal való párhuzam mégis ideillő, ugyanis Bolyai felfedezése nélkül sem térgörbületről, sem az idő viszonylagos természetéről nem beszélhetnénk. Másrészt ő is hitte, hogy a világot alakító erőket egyetlen képletbe vagy generális formulába tételesen belefoglalhatjuk. Akkor határoztam el, hogy megírom az életét, amikor abban az erdélyi városban, ahol élek, a város nevezetes könyvtárában, az egyik hátsó teremben megpillantottam hátrahagyott feljegyzéseit, két hatalmas, legalább 2 méter magas papírlapokból emelt toronyba gyűjtve. A könyvtárosok befejezték a fénymásolást, az eredeti papírlapokat már elpakolták, és arra készültek, hogy a másolatokat is átszállítsák alkalmasabb helyre. És akkor egyszer csak az egyik papíroszlop dőlni kezdett, elindult, ráborult a másikra, hogy aztán mindketten bezuhanjanak az asztalok közti szakadékba. A több mint 10 000 papírlap szétszóródott, és mi, a megszeppent könyvtáros lány meg én ott álltunk, moccanni sem merve, ennek a lenyűgöző havazásnak az epicentrumában. Egyébként Bolyai volt az is, aki elsőként megfogalmazta, hogy a térben lévő testek meghatározzák a tér alakját. Ez a felütés már a sokadik változat volt, de nemhogy javult volna, ellenkezőleg egyre fellengzősebb és hazugabb lett. Nem akartam megírni Bolyai életét. Ha már tervezés, úgy terveztem, féléves ösztöndíjamat azzal hálálom meg, hogy nekiveselkedem és végigolvasom a magammal hozott digitalizált kéziratokat, a 2 méteres tornyokat. Az ilyesmi végül is része az írói munkának. Azt sem értem, miért hallgattam el Marosvásárhely nevét, ahol a feljegyzések találhatók. A város, ahol élek, odavetését arrogánsnak vélném, ha másnál olvasnám. Ráadásul, amióta 4 éve Évához költöztem, nem fedi a valóságot. A fennhéjázó hölgyeim és uraimat kihúzom. Továbbá árnyalnom kell azt az ostobaságot, hogy Bolyai nélkül nem beszélhetnénk sem térgörbületről, sem az idő viszonylagosságáról. Egyébként az valószínűleg igaz, hogy ő fogalmazta meg a világon elsőként a térben lévő testek és a tér alakjának kölcsönhatását. Itt viszont az egyébként tudálékossága csorbítja a mondandó hitelét. Akárcsak az a 2 x 2 méteres torony. 1,5 méter hihetőbb. Bár ma is emlékszem, mennyire lenyűgözött a méretük. Akárcsak a könyvtáros lány mellének nagysága. De delejesen igéző volt. Vékony lány hatalmas mellel és zöld hajjal, folyton merevedésem támadt valahányszor beültem az olvasóterembe, és ő volt szolgálatban.